Hát, e kóborfaj, kizárva a többiből, mégis hány emberi tudással ékes, hiszen tó, tenger, erdő, puszta, merre járnak, őnékik titkos kincset rejtenek. Kezükben a silány gyomok, virágok, nem álmodott erőket bontanak ki. A zsidó. Történetünkben most kissé vissza kell lapoznunk, hogy az olvasó meg tudjon egyet mást, amiről eddig még nem volt szó, de a továbbiak megértéséhez szükséges. Értelmes olvasónk bizonyára maga is kitalálta, hogy amikor Ivanhoe összeroskadt, és a látszat szerint senki sem törődött vele, Rebecca volt az, aki addig könyörgött apjának, amíg bele nem egyezett, hogy a derék ifjú lovagot a küzdőtérről abba a házba szállítsák, ahol abban az időben zsidók laktak Esbi határában. Egyébként nem lett volna nehéz Izsákot rábírni erre más körülmények között sem, hiszen végeredményben jólelkű és hálás természetű ember volt. De azért le kellett győznie előítéleteit, és azt a fölöttébb aggodalmaskodó félelmet, amely mégis az üldözöttek vérévé válik. Ó, Ábrahám, atyám, kiáltott fel, igazán sajnálom a derék ifjút, és nézni sem tudom, hogy vére végig csurok pazarul himzett gallérján és a drága páncélján. Na de hogy a házunkba vigyük? Jól meggondoltad ezt, kisasszonykám? Ne felejtsd el, hogy mégiscsak keresztény, és törvényeink szerint nem szabad érintkeznünk idegenekkel és pogányokkal, csak is üzleti ügyben. Kérlek, ne beszélj így, apám, felelte Rebecca. Valóban nem szabad érintkeznünk velük lakomákon meg mulatságon, de egy sebesültről van szó, bajban és nyomorúságban a keresztény a zsidó testvére. Na, azért szeretném tudni, mit mond erről Rabbi Jákob ben Tudela, töprengett Izsák hangosan. Na, de akárhogy is a derék ifjúnak nem szabad elvéreznie. Szólj Szertnek és Rubennek, hogy vigyék el, mihelyt lehet, Esbibe. Nem, mégis inkább, tegyék inkább az én gyaloghintomba. Én pedig majd felülök az egyik hátaslóra. Hogy is ne, hogy ezek a kutyák, Izmael meg Edom fiai, rajtad legeltessék a szemüket? Tiltakozott Izsák, és gyanakodó pillantást vetve a lovagok és a fiatal csatlósok hadára. De Rebecca már hozzálátott, hogy jólelkű tervét megvalósítsa. Oda se figyelt arra, amit apja mondott, amíg Izsák meg nem rángatta ruhája ujját, és izgatottan a fülébe nem súgta. Áron szakálára, és ha a derék ifjú a mi gondozásunk közben találna meghalni, na akkor mi lesz? Azt fogják mondani, hogy mi öltük meg, és a tömeg meg darabokra szakadt minket. Nem fog meghalni, jó apám, felelte Rebecca, és gyengéden kiszabadította karját apja kezéből. Csak akkor fog meghalni, ha most magára hagyjuk. Mi? És ha ezt megtesszük, haláláért valóban nekünk kell felelnünk Isten és ember előtt. Nem, azt azért én sem akarom, mondta Izsák, eleresztve leánya karját. Ó, jaj, 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 hát elszorul a szívem, ha látom, hogy hogyan hull a vére. Mintha minden cseppje egy-egy, igen, bizánci arany volna, amely az én erszényemből potyog ki. Aztán azt is nagyon jól tudom, hogy sokat tanultál Miriamtól, a boldogult bizánci rabbi Manasse leányától. Ó, áldott legyen még az emléke is. Sokat tanultál tőle az orvoslás művészetéből, aztán értesz az gyógyfüvekhez, meg az elixírekhez, meg az erősítő italok főzéséhez. Na, meg a keveréséhez, igaz? Na, hát nem bánom, te így úgy, ahogy gondolod. Te jóság, ó, te áldás, életem örömöcskéje, meg koronácskája. Csak hadd vidítsa fel a te dalod, házamat, meg az egész rokonságomat. Pedig meg kell mondanunk, Izsák aggodalmai nem voltak alaptalanok. Nagylelkű cselekedetével leánya egyelőre csak azt érte el, hogy amint hazatértek, útközben Esbű felé, kitette magát Brian de Bois-Guilbert sóvár tekintetének. A templomos lovag elhaladt mellettük az úton, majd egy kicsit visszamaradt, és Pimasz pillantásával újra meg újra végigmérte a szép zsidólányt tetőtől talpig. Hát igen, csak megcsodálta a szépségét, és láttuk már, hogy ennek mi lett a következménye később. Amikor Rebekát balsósa a lelki ismeretlen kalandor kezébe adta. Rebeka intézkedett, hogy a sebesültet vigyék haladéktalanul ideiglenes szállásukra, ahol sebeit megvizsgálta, megmosta és bekötözte. A románcok és balladák fiatal olvasói bizonyára emlékeznek rá, hogy az úgynevezett sötét középkorban milyen sok nő értett a sebészet titkaihoz, és milyen gyakori eset volt, hogy a sebesült lovagot éppen az a hölgy ápolta, akit szíve mélyén forrón imádott. De a zsidó családokban nem csak a nők foglalkoztak gyógyítással, hanem sok férfi is elsajátította az orvosi tudományokat. Ennek a kornak az uralkodói és hatalmas főnemesei gyakran bízták életüket a megvetett nép egy-egy híres bölcsének orvosi tudományára, ha megsebesültek vagy megbetegedtek. Éppen olyan mahon keresték a zsidó orvosok segítségét, mint a zsidó papokét. A keresztény világban pedig az a hiedelem kapott lábra, hogy a híresebb rabbik csodálatosan járatosak az okkult tanokban, vagyis a titkos tudományokban, különösen a kabalában, melynek neve és eredete régi zsidó mondákra nyúlik vissza. A rabbik, ha nem is erősítették meg, de azért sohasem tagadták, hogy értenek egy kicsit a természet fölötti erőkhöz. Ez nem növelte a gyűlöletet, amely a zsidókat körülvette. A gyűlölet olyan nagy volt, hogy már nem is lehetett még jobban növelni. De talán csökkentette a gyűlölettel párosuló megvetést. A zsidó varázslót éppen úgy utálták, mint a zsidó uzsorást. De nem bánhattak vele olyan lenézően. Azon kívül nagyon valószínű, hogy a zsidó tudósok valóban értettek valamit a természettudományhoz és a gyógyító művészethez is, hiszen sok feljegyzés bizonyítja, milyen csodálatos eredményeket értek el ezen a téren. Tudásukat megtartották maguknak, ami persze könnyen érthető, hiszen körülményeik elzárkózásra kényszerítették őket, de a kényszertől függetlenül is előnyösnek tarthatták, hogy tudásukat elrejtsék a keresztények elől, akik között éltek. A szép Rebeka pedig gondos nevelésben részesült. Megtanították minden olyan ismeretre, mely népe birtokában volt. Ezt a tudást gyors és hajlékony eszével elsajátította, elrendezte, sőt, végül kibővítette. Műveltsége végül meghaladta nemének és korának megfelelő tudását, sőt, annak a korszaknak az ismereteit, amelyben élt. Amit az orvos tudományból és a gyógyítás művészetéből tudott, egy idősebb zsidó asszonytól tanulta, akinek apja a leghíresebb zsidó tudósok egyike volt. Nos, ez az asszony úgy szerette Rebekát, mint a tulajdon gyermekét, és hír szerint beavatta azokba a titkos ismeretekbe, amelyeket tudós apjától örökölt. Miriamra azt a sorsot szabták, hogy kora fanatikus gyűlöletének áldozata legyen. De titkait még idejében továbbadhatta tehetséges tanítványára. Így hát Rebeka szépségével és tudásával egyaránt kivált a többiek közül, mindenki megcsodálta, és hittestvérei szinte azzal a tisztelettel néztek rá, mint az Ószövetség szent könyveinek nő alakjaira. Apja is nagyra becsülte képességeit, és határtalanul szerette. Több szabadságot adott neki, mint akkoriban a lányoknak úgy általában adtak. A maga felfogását félretéve, gyakran Rebeka feje szerint cselekedett, miként ebben az esetben is láthattuk. Amikor pedig Ivanhoe-t bevitték Izsák lakásába, még mindig eszméletlen állapotban volt a küzdőtéren elszenvedett súlyos vérveszteség következtében. Rebeka, miután ellátta a sebesültet, közölte apjával, hogyha nem lép fel láz, amitől ilyen nagy vérveszteség után alig kell tartani, és ha Miriam sebápoló balzsama most is megteszi hatását, a beteg életét nem fenyegeti közvetlen veszedelem, és másnap baj nélkül útnak indulhat velük Yorkba. Izsák meghökkenve nézett leányára. Úgy gondolta, hogy jótékony gondoskodása csak esbére szorítkozik, és legfeljebb odáig terjed, hogy a sebesült keresztény ifjút továbbra is ott ápolják, abban a házban, ahol ideiglenesen megszálltak. Természetesen kötelezettséget vállalt volna a ház zsidó gazdájával szemben, hogy minden költségét és kiadását megtéríti. Ám Rebeka hallani sem akart erről a megoldásról. Okai közül csak a két legnyomósabbat említjük, amely Izsákra is hatott. Nos, az egyik az volt, hogy semmiképpen sem hajlandó a megbecsülhetetlen értékű balzsamot másra bízni, még egy zsidó orvos kezére sem, mert akkor vége a titoknak. A másik érv pedig úgy szólt, hogy a sebesült lovag, Wilfried of Ivanhoe, meghitt kegyence oroszlán szívű Richardnak. Már pedig abban az esetben, ha az uralkodó mégiscsak visszatérne Izsáknak, aki a király lázadó öccsét, János herceget, igenis segítette kölcsönökkel, nagy szüksége lesz egy befolyásos pártfogóra, hogy elhárítsa fejéről Richard haragját. Hát ebben bizony igazad van, Rebeka, bólintott Izsák, a súlyos érveknek engedve. Vétek volna Isten ellen elárulni az áldott emlékezetű Miriam titkát. A kincset, amelyet Isten adott, nem szabad könnyelműen elvesztegetni. akár arany, akár ezüst, akár pedig valami titok, melyet egy tudós rabbi hagyott ránk. Mindezt meg kell őrizni azoknak a részére, akiknek a gondviselés szánta. Ami pedig azt a királyt illeti, akit az angol nazarénusok oroszlán szívűnek neveznek, ha egyszer hazajön, és a fülébe jut, milyen üzleteket kötöttem azzal a tűzre való, gonosz öccsével. Na, akkor jobb lenne nekem egy idumeai oroszlán karmai közé kerülni, mint az ő kezeibe. Hát ezért megfogadom a tanácsodat, és magammal viszem ezt az ifjút Yorkba, ahol házunk az otthona lesz, amíg fel nem gyógyul sebeiből. És ha oroszlán szívű hazajön, ahogy most külföldön híresztelik, akkor ez a Wilfried Ivanhoe végül is a védőpástyám lesz? Fal köztem is a király haragja között. Ha meg nem tér vissza, ez a Wilfried még akkor is megfizetheti nekünk költségeinket, hiszen erős kardjával, meg lándzsájával még nagyon sok becses díjat nyerhet, mint ugye tegnap és ma. Mert jó ifjú, derék ifjú, határidőre betartja az ígéretét, és megfizeti tartozását a zsidónak is. Azon kívül segítségére is számíthatok, ha rablók vesznek körül, és Belial fiai szorongatnak. Már késő este volt, amikor Ivanhoe végre eszméletre tért. Felébredt szaggatott álmából, és elárasztották a zűrzavaros benyomások, amelyek természetes kísérői az öntudatlanságból való felocsúdásnak. Egy darabig sehogy sem tudta felidézni emlékezetében azokat a körülményeket, amelyek ájulását megelőzték, vagy megérteni a vele legutóbb történt események összefüggő láncolatát. Persze a sebe is sajgott. Rettentő gyengeség, kimerültség fogt el. Még mindig úgy érezte, hogy ütéseket kap és osztogat, paripák rohannak egymásnak, ágaskodnak és felborulnak, fegyverek csattognak, emberek ordítoznak, javában dúl a párviadal. Nagy erőlködéssel végre félrehúzta ágya függönyét, ez sikerült is neki, bár igen nagy fájdalommal járt. Nagy meglepetésére pompásan berendezett szobában találta magát, ahol székek helyett vánkosok szolgáltak ülőhelyül. Az egész berendezés más tekintetben is annyira keleti jellegű volt, hogy a lovag már-már arra gondolt, vajon mi alatt aludt. Nem vitték-e vissza egyenesen Palesztínába? Ez a benyomása még jobban megerősödött, amikor félre vontak egy függönyt, és mögötte, egy ajtóban megjelent egy női alak, dús ruhában, amely inkább keleti, mint európai ízlésre vallott. Nesztelen léptekkel besuhant a szobába, nyomában egy sötétbőrű szolgával. A sebesült lovag éppen meg akarta szólítani a szép jelenséget, de ez a karcsú ujját Rubint ajkához emelve hallgatást parancsolt reá. A szolga végül odalépett Ivanhoe ágyához, oldalt kitakarta, és a bájos zsidó nő megnézte, helyén van-e a kötés, és kellően gyógyul-e a seb. Ezt a munkáját olyan kecsesen és olyan méltóság teljesen, olyan szerényen és egyszerűen végezte, hogy még nyugalmasabb, békésebb időkben sem talált volna benne semmi kivetnivalót a női illendőséggel ellenkezőt. Furcsa volt ugyan, hogy ilyen szép, fiatal teremtés egy betegágy körül tevékenykedik, és egy férfi sebét kötözgeti, de a megütközést eloszlatta az a gondolat, hogy mindez a szenvedés enyhítésére, sőt, talán úgy is mondhatnánk, a halál elhárítására szolgál. Rebeka héber nyelven adott néhány rövid utasítást az öreg szolgának, aki persze szó nélkül engedelmeskedett, nyilván máskor is segédkezett már úrnőjének betegek gondozásában. Ezek az idegen szavak talán sértették volna Ivanhoe fülét, ha mástól hallja. De a szép fiatal nő ajkán olyan kedves és romantikus csengésük volt, mintha egy tündér dallamos hangjai töltötte volna meg a szobát. A szavakat nem tudta elméjével ugyan felfogni, de szívével mégis megértette őket, mert lágy zengésük és bájos, jóságos arckifejezés, amely kísérte, feleslegessé tett minden magyarázatot. Ivanhoe kísérletet sem tett arra, hogy kérdezősködjék. Némán tűrte, hogy tegyenek vele bármit, amit meggyógyulása érdekében szükségesnek tartana. De amikor már végeztek vele, és jóságos ápolói vissza akartak vonulni, Ivanhoe nem tudott kíváncsiságán tovább uralkodni. Kedves leányka, kezdte arab nyelven, amelyet keleti utazásai során meglehetősen elsajátított, és most úgy vélte, hogy ez a turbános, kaftános keleti szépség, aki előtte áll, talán megérti. Kérlek, kedves leányka, fogadd jóságodért. De szép orvos nője félbeszakította a mondat közepén. Arca eddig elgondolkodó volt, szinte szomorú. De most két gödröcske jelent meg rajta. A mosoly varázsolta elő, amelyet nem tudott elnyomni. Én Angliában születtem, és itt is élek. Lovag úr, mondta. Angolul beszélek, noha ruhám és származásom más tájra mutat. Ó, nemes hölgy, kezdte ura Ivanhoe. De Rebeka megint sietve a szavába vágott. Kérlek, kérlek, lovag úr, ne tüntess ki ezzel a megszólítással. Jó lesz, ha minél előbb megtudod, hogy szolgálod csupán egyszerű zsidólány. A yorki Izsák leánya, akihez nemrég olyan jó és kegyes voltál. Ezért ő is, meg családja is illőnek tartja, hogy viszonzásul abban a gondos ápolásban részesítsen, amelyre mostani állapotodban szükséged van. Nem tudom, vajon a szép Raina beérte volna azzal az érzéssel, amellyel hódoló lovagja a bájos idólány szabályos arcvonásait, kecses alakját, csillogó szemét eddig nézte. Ennek a szempárnak a csillogását némiképpen ugyan tompította, tüzét enyhítette a hosszú, sűrű szempillák selyemfüggönye. Ezt a szempárt egy dalnok, akár az esthajnal csillaghoz is hasonlíthatta volna, amint sugarai áttörnek egy jázmin lugas lombjain. De Ivanhoe túlságosan buzgó katolikus volt ahhoz, hogy egy zsidónővel szemben is ilyen érzelmeket tápláljon. Rebeka előre látta ezt, és éppen ezért sietett megemlíteni apját, és persze származását. Mindazonáltal, hiszen Izsák zsidó, szép és okos leánya sem volt mentes minden női gyengeségtől, titokban azért szomorúan sóhajtott, amikor észrevette, hogy Ivanhoe hódoló pillantása, melybe elragadtatás és gyengétség is vegyült, hirtelen megváltozik. Amikor Ivanhoe megtudta, hogy ismeretlen jótevője zsidó, egyszerre elhidegült iránta, a varázs, ami eddig elfogta, egyszerre csak szertefoszlott. Most már nem érzett egyebet, csak hálás felismerést az udvarias előzékenységért, amelyben váratlanul részesült. Nem mintha Ivanhoe eddigi érzelmei többet jelentettek volna a felszínes hódolatnál, amellyel a fiatalság a szépségnek adózni szokott. De a szegény Rebekát mégis bántotta az, amit észrevett, mert nem volt olyan naív, hogy kikerülje figyelmét az ifjú elragadtatása, majd elhidegülése, és a változást egyetlen szó okozta, amely elég volt ahhoz, hogy a jóságos tündért a megvetett lények sorába taszítsa, azok közé, akiket nem lehet tisztességgel szeretni. De nyíltságában és szerítségében Rebeka nem tudott senkit hibáztatni, főleg a lovagot sem, hogy osztozik hitének és annak az egész kornak az általános előítéleteiben. Ellenkezőleg a szép zsidólány továbbra is ugyanolyan gondosan és türelmesen foglalkozott a lovaggal, mint addig, noha tudta, hogy őt, a lovag, most már aféle alsóbb rendű lénynek tekinti, akivel a legszükségesebb elintézni valóktól eltekintve szégyen érintkezne. Rebeka tudtára adta Ivanhoe-nak, hogy ő is apja nem maradhatnak itt tovább, kénytelenek visszatérni Yorkba, közölte vele apja elhatározását, hogy a lovagot magával viszi, és a yorki házában fogja ápolni. Amíg teljesen fel nem gyógyul, Ivanhoe-nak sehogy sem tetszett ez a terv. Vonakodását azzal okolta meg, hogy nem akar jótevőinek továbbra is terhére lenni. Nincs itt Ashbyben, vagy Ashby közelében, kérdezte, egy 100 Franklin, vagy akár egy gazdag paraszt is, aki hajlandó befogadni egy sebesült honfitársát, amíg meg nem erősödik annyira, hogy fegyvert foghasson? Vagy talán nincs itt valami 100 alapítású kolostor, amely menedéket nyújtana nekem? Ha el tudnának szállítani Burtonba, Szent Vitold kolostorába, ott biztosan számíthatnék rokonom, Waltov apá segítségére és vendégszeretetére. Vagyis a legrosszabb, legkényelmetlenebb szállás is jobban megfelelne, mint egy megvetett zsidó háza, mondta Rebeka szomorú mosolyjal. Csak hogy egyelőre nem költözhetsz máshová, lovagul, ha csak nem akarod orvosodat elbocsátani. A mi népünk, bizonyára tudod, nem szokott sebeket osztogatni. De azért ért a gyógyításhoz. Különösen mi családunk, ahol Salamon király óta nemzedékről nemzedékre szállnak az orvosi titkok, amelyeknek hatását magadon is tapasztalhattad. Nincs olyan nazarénus, bocsáss meg lovagul, azt akartam mondani, hogy nincs olyan keresztény orvos Anglia négy tengere között, aki egy hónapnál rövidebb idő alatt talpra tudna állítani, hogy újra páncélt ölthess. És mennyi idő alatt tudnád megtenni te? Kérdezte Ivanhoe türelmetlenül. 8 nap alatt, felelte Rebeka, ha türelmesen követted utasításaimat. A boldogságos Szűz Máriára, ha ugyan nem vétek nevét ilyen helyen kiejteni, kiáltott fel Wilfrid, sem én, sem más igazi lovag nem tékozolhatja idejét arra, hogy hetekig ágyban heverjen és betegeskedjék, ha beváltod ígéretedet, leány, bőségesen megjutalmazlak, sisakomat színültig megtöltöm ezüst pénzzel, és neked adom, bárhonnan szerzem is meg. Teljesíteni fogom ígéretemet, mondta Rebeka, és mától számítva a 8. napon már felöltheted páncélodat, ha viszonzásul egy kegyet gyakorolsz velem az ezüst helyett, amelyet ígértél. Ha hatalmamban áll, és olyan dologról van szó, amit igaz keresztény lovag megtehet valakinek közületek, felelte Ivanhoe, akkor hálás örömmel megteszem, amit kívánsz. Amit én kívánok, felelte Rebeka, mindössze ennyi. A jövőben hidd el, hogy egy zsidó baráti szívességet tehet egy kereszténynek anélkül, hogy egyéb jutalmat várna, mint a mennyei atya áldását, aki zsidónak és kereszténynek egyaránt a teremtője. Bűn volna, ha kételkedném benne, leányzó, felelte Ivanhoe. Jól van, rábízom magam ügyességedre minden aggályoskodás és kérdezősködés nélkül, hiszen, hogy 8 nap alatt meggyógyítasz, ezt úgy gondolom, hogy most pedig, kedves orvosom, engedd meg, hogy megkérdezzem, hát mi is az újság odakint a nagyvilágban, és hogy van a nemes száz Cedric meg a házanépe, és mi van azzal a bájos lédi... Hirtelen elhallgatott, mintha nem akarná kimondani Raina nevét egy zsidóházban. Igen, arra a hölgyre gondolok, akit megtettek a lovagi torna királynőjének. Ugyan. Persze, akit te választottál ki, lovag úr, erre a kitüntetésre, és olyan jó ízléssel, amelyet éppen úgy megcsodáltak, mint a vitéségedet, tette hozzá Rebeka. A nagy vérvesztesség sem akadályozhatta meg, hogy Ivanhoe arca elpiroljon egy pillanatra. Érezte, hogy nagyon is ügyetlenül elárulta mélységes érdeklődését Raina iránt. Éppen azzal a fészek igyekezettel, amelyel el akarta titkolni. Nem róla szeretnék érdeklődni, hebegte. Mint inkább, igen, János hercegről, igen. Aztán szeretnék valamit hallani már a hűséges csatlósomról. Miért nem maradt mellettem, hogy kiszolgáljon? Hát, kénytelen vagyok orvosi tekintélyemre hivatkozni, és elrendelni, hogy maradj nyugton, és hallgass, és ne gondolj olyan dolgokra, amelyek felizgathatnak, mondta Rebeka. Ha szépen szót fogadhatsz, elmondok mindent, amit tudni szeretnél. János herceg félbeszakította a torna ünnepséget, hogy septében elinduljon York felé, a pártjához tartozó nemesekkel. Meg aztán a lovagokkal, és végül az egyházi urakkal együtt. De mielőtt útra kelt volna, összeszedtek annyi pénzt, amennyit szép szerével vagy erőszakkal ki tudtak csikarni azoktól, akiket a környék vagyonos elemeinek tartanak. Azt mondják, a herceg magához akarja ragadni bátyja koronáját, amelyet egy szál kardommal is meg fogok védeni, ha rajtam kívül nem akad a királynak más hűséges alattvalója Angliában, kiáltott fel Ivanhoe, indulatosan felemelkedve fekvőhelyén. Richard király jogaiért kiállok párbajra akárkivel, a legvitézebbel is, a bitorló táborából. Na, ha kell, kettővel is egyszerre, ezért az igazságos ügyért. Ó, de hogy ezt megtehesd, mondta Rebeka, kezével megérintve a sebesült vállát, be kell tartanod utasításaimat, és nyugton kell maradnod. Igazad van, leány, felelte Ivanhoe. Jó, hát nyugton maradok, már amennyire ezek a nyugtalan idők megengedik. Szóval mi van Cedric urral és a háza népével? Az udvarmestere éppen az imént volt itt, mondta Rebeka. Léhegett, úgy sietett, azért jött, hogy sürgősen pénzt kérjen apámtól. Cedric nyájainak gyapjáért. Igen, igen, a gyapjú árát előre. Tőle hallottam, hogy Cedric úr és Cunningsbury Edelstein haragosan jöttek el János herceg szállásáról, és már készülődnek hazafelé. Valamely hölgy is velük ment a lakomára? Kérdezte Wilfrid. Lady Raina nem volt hajlandó elmenni, felelte Rebeka, sokkal nagyobb pontossággal, mint ahogy a kérdés szólt. Az udvarmestertől hallottam, hogy gyámjával együtt ő is visszatér Rutherfordba. Már útban is vannak oda. Ami pedig hűséges, gört csatlósodat illeti. Ah, ez az, kiáltott fel a lova. Hát a nevét is tudod? Ó, persze, persze. Hiszen tudnod kell, tette hozzá Tüstén. A te kezedből, és most már tudom, a te nagylelkűségedből kapott tegnap 100 cekkinót. Ó, ne beszélj erről, mondta Rebeka, mélyen elpirulva. Most látom csak, hogy milyen könnyen elárulja az ember nyelve azt, amit a szíve nagyon szeretne titkolni. Na de ezt az összeget, jegyezte meg Ivanhoe ünnepélyes komolysággal, becsületbeli tartozásomnak tekintem, és visszafizettem apádnak. Hát legyen úgy, ahogy akarod, felelte Rebeka, majd ha a 8 nap letelt. De most kérlek, ne beszélj, és ne is gondolkozz semmiről, ha alkalmas arra, hogy gyógyulásodat is késleltesse. Ó, ahogy kívánod, kedves leányka, mondta Ivanhoe, a leghálátlanabb ember lennék, ha szembeszállnék parancsaiddal. Csak egy szót még a szegény görg sorsáról, és akkor abba hagyom a kérdezősködést. Bizonyára bánkódni fogsz, lovagúr, ha megtudod, hogy őrizetbe vették, mégpedig Cedric rendeletére, felte Rebeka. És amikor látta, hogy ez a hír nagyon leveri Wilfriedet, sietve hozzáfűzte. Az volt, az udvarmester azt mondta, hogy nem lesz semmi baja. Igen, ha valami ostobasággal nem haragítja magára újra a gazdáját. Az volt, biztos benne, hogy Cedric meg fog bocsátani Görtnek, hűséges jobbágyának, akit mindig nagyon kedvelt. Ezt a mostani vétkét Gert csak szeretetből követte el. Igen, ragaszkodásból Cedric fia iránt. Oswald azt is kijelentette, hogy ő és barátai, nos, különösen ez a Vamba, a bohóc, mindent megtesznek majd Gert érdekében. Elhatározták, hogy Gertnek lehetővé teszik a szökést útközben, ha Cedric haragja le nem csillapodik. Ó, adja Isten, hogy megtartsák szavukat, mondta Ivanhoe. Úgy látszik az a sorsom, hogy bajt és romlást hozzak mindenkire, aki jó hozzám. Királyom, aki megbecsült és kitüntetett, magad is tudod, hogy járt. Öccse, akit jóságával hálára kötelezett, koronája után nyúl. Hódolatom, bánatot és kellemetlenséget okozott a legszebb hölgynek, akit ismerek. Most meg apám haragjában talán meg is öleti szegény jobbágyát, csak azért, mert szeret engem és hű maradt hozzám. Láthatod, leány, milyen elátkozott embert igyekszel talpra állítani. Hát légy okos és engedj el, mielőtt a balsors, mely úgy követi nyomaimat, mint egy kérlelhetetlen véreb, nem vesz üldözőbe téged is. Ugyan már, ne beszélj így, lovagúr, mondta Rebeka. Gyengétséged és bánatod megzavarja a látásodat, és így félreérted az ég szándékát. Akkor vezérelt haza, amikor ennek az országnak a legnagyobb szüksége volt egy erős karra és egy hűséges szív segítségére. Alig, hogy megérkeztél, megaláztad ellenségeidnek és a király ellenségének büszkeségét éppen akkor, amikor szarvok a legnagyobbra nőtt. Ami pedig a balsorsot illeti, amely üldöz, hát nem látod, hogy az ég orvost és segítőt rendelt melléd, akár az ország legjobban megvetett fajtájából is? Ne csüggedj hát, és bízzál benne, hogy nagy dolgokra vagy hivatott. A te karod még csodát művel a nép szeme előtt, Isten veled. Ha bevetted az orvosságot, amit Ruben mindjárt behoz neked, hát igyekezz elaludni, hogy holnap kipihenten kezd meg ezt a hosszú utazást. Ez az érvelés meggyőzte Ivanhoe-t, aki pontosan teljesítette Rebeka utasításait. Az ital, melyet Ruben behozott neki, fájdalomcsillapító és altatószer volt, mély, zavartalan álomban merült tőle, másnap reggel bájos orvosa örömére teljesen láztalan volt, és bátran szembenézhetett az utazás fáradalmaival. Befektették a gyaloghintóba, amelyben elhozták a küzdőtérről. Most lovat fogtak a hintóba, és mindent elkövettek, hogy minél kényelmesebben utazzék. Egy dologban azonban még Rebeka könyörgése sem érhette el, hogy tekintettel legyenek a sebesültre. Izsák, akárcsak Juvenalis, a híres latin szatirikus költő, 10. szatírájának meggazdagodott utasa, szüntelenül rablóktól rettegett. Tudta, hogy őt jó zsákmánynak tekintik a martalóc normann nemesek, aztán a 100 kóbor szegény legények egyaránt. Ezért a legnagyobb sebességgel folytatta útját, csak rövid pihenőket és még rövidebb étkezéseket engedélyezett. Így útközben elhagyta Cedricet és Edelsteint, akik jó néhány órával előbb indultak el, mint ő, de Szent Vitol kolostorában túl hosszú ideig lakomáztak, és sokat késlekedtek. De Ivanhoe erős szervezete, no meg Miriam csoda balzsama lehetővé tette, hogy az erőltetett utazás ne okozzon semmi bajt. Bajt azért mégis okozott, de egészen más természetűt. Izsák felfogadott egy kis testőr csapatot, hogy útján elkísérjék. És éppen nagy sietsége volt az oka, hogy végül összeveszett velük. Ezek a lovasok szászok voltak, szerettek mindent nagyon kényelmesen csinálni, azon kívül pedig jól falatozni, mert hogy szász nemzeti tulajdonságok, amelyeket a normanok lustaságnak és falánkságnak csúfoltak. Shylock esetét visszájára fordítva, abban a reményben vállalkoztak a fegyveres kísérletre, hogy útközben, úgymond, felélik a gazdag zsidót. Annál rosszabbul esett nekik a csalódás, amikor Izsák nagy sietségében alig adott időt evésre és ivásra. A kísérők azt is felhántorgatták neki, hogy lovaik leromlanak az eszeveszett hajszában. Nos, szót követett, és nagyon elromlott a viszony Izsák meg a zsoldos testőrei között. Véglegesen azon vesztek össze, hogy fejenként mennyi bor és sör jár minden értkezéshez. Ezek után viszont semmi csodálni való nincs azon, hogy amikor közeledett a veszély perce, amitől Izsák mindig tartott, mintha bekövetkezett volna, testőrei cserben hagyták. Módjában állt volna megnyerni őket magának, de makacságában elmolasztotta, és az elégedetlen zsoldosoknak sem volt kedvük bőrüket a vására vinni ilyen gazda kedvéért, hanem már jó előre szétszaladtak. Ebben a siralmas helyzetben, miként már láttuk, Cedric akadt rá Izsákra, leányára és a sebesültre, aki utitársuk volt. Röviddel rá, azután mindnyájan de Bárszé és cinkosai hatalmába kerültek. A gyalog hintóval viszont nem törődött senki, és észrevétlenül hátra maradt volna, ha de Bárszé kíváncsian félre nem mondja a függönyt. Abban a reményben, hogy kiszemelt zsákmánya ül ott. Raina ugyanis olyan sűrűn elfátyolozta arcát, hogy de Bárszé eddig még nem talált rá. Nagyot nézett, amikor a függöny mögött egy sebesültet pillantott meg, aki nyíltan bevallotta kilétét. Hogy mi készítette erre Ivanhoe-t? Azt hitte, hogy 100 legénység kezébe került. Akkor pedig elég, gondolta, ha megnevezi magát, és az Ivanhoe név megvédi őt és társait. A lovagi becsület eszméjét de Bárszé, akármilyen léha és még züllött is volt, sohasem vetette el magától egészen. Ezért eszébe se jutott volna, hogy bántalmazza Ivanhoe-t védtelen állapotában, sőt még attól is tartózkodott, hogy elárulja itt létét Front de Boeufnek, aki minden körülmények között, lelki ismert furdalás nélkül megölte volna vetélytársát. Az Ivanhoe birtok törvényes hűbérurát. De az sem jutott eszébe de Bárszénak, hogy szabadon engedje a lovagot, aki más téren neki is vetélytársa volt. Mindenki tudta, miért számozték Ivanhoe-t az apai házból, és a torna ünnepély eseményei világosan elárulták, hogy Lady Raina sem közömbös az ifjú iránt. Hogy félreálljon útjából, sőt visszaadja Ivanhoe szabadságát, ez már a nagylelkűség olyan foka lett volna, amelyre de Bárszé nem volt képes. Végül a középutat választotta az aljasság és a nagylelkűség között, két csatlósát a hintó mellé rendelte, és megparancsolta nekik, hogy senkit, de senkit se engedjenek a közelébe. Ha kérdőre vonják őket, hangzott a parancs, mondják, hogy Lady Raina hintájában most egyik bajtársuk fekszik, aki a rajtaütésnél megsebesült. Amikor megkérdezték, hogy mikor érkeznek Torkristonba, míg a két főrabló figyelmét lekötötte a maga kiszemelt zsákmánya, persze a templomosét a zsidó leánya, a vár urájét pedig a zsidó aranya, de Bárszé csatlósai elvitték Ivanhoe-t a várkastély egy félreeső szobájába, és még mindig úgy, mint egy sebesült bajtársuk lenne. Mellette is maradtak és ápolták. Erre hivatkoztak aztán, amikor Front de Boeuf kérdőre vonta őket, hogy a riadó jelére miért nem mennek ki a bástyákra. Egy sebesült bajtársatok? Kérdezte haragosan csodálkozva. Most már értem, ha ez a paraszt és jóman csürhe szemtelenségében arra vetemedik, hogy tábort üssön a várkastély előtt. Bohócok, meg kondások, meg kihívó leveleket küldenek nemes uraknak? Micsoda világ ez? Hát, nincs is rajta semmi csodálnivaló, ha látjuk, hogy katonák beállnanak beteg ápolónak, és a szabad csapatok vitézei pedig haldoklók ágya mellett a függönyöket igazgatják. Pont akkor, amikor a várat ostrom fenyegeti, ki a bástyára lebzselő gazvickók, ordított a szentori hangján, hogy a boltívek még vízhangzottak belé. Ki a bástyára, vagy ezzel a furkós bottal pozdorjává zúzom a csontjaitokat? Az emberek erre duzzogva azt felelték, hogy nekik is egyetlen vágyuk a bástyán harcolni. De Front de Boeuf úr beszéljen a gazdájukkal, mert tőle kapták a parancsot a haldoklók gondozására. Már megint a haldoklót emlegetitek, ti gaz himpellérek, felelte a báró. Megígérem nektek, hogy mindnyájan haldoklók leszünk, hanem állunk ki a bástyákra. De hogyha ez a kényeskedő társatok mindenképpen ápolásra szorul, majd felváltalak benneteket, és más küldök a betegágy mellé, helyettetek. Hé, Orfri, te vén szipítyó, te száz boszorka, hol a felébe vagy? Vedd át azt a beteg fickót, és törődj vele! A csatlósoknak fegyvert kell fogniok. Itt van két íj nyilvesszőkkel. Ki a bástyára, hadd lássam, hogyan lyukasztják át vele egy-egy száz undok koponyáját. A két csatlós erre, mint a legtöbb ilyenfajta ember, szerette a verekedést, és utálta a tétlenséget. Hát, örömest is siettek a veszedelem színterére, ahová küldték őket. Ivanhoe ápolásának gondja Alfredre, helyesebben, ahogy már egyszer mondtuk, Urrikára maradt, ő meg mindjárt áthárította Rebekára, hogy átadhassa magát égő gondolatainak, az elszenvedett sérelmekről és a hőn áhított bosszúról.